Nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, köszöntelek benneteket. Nagyon kedves volt számomra a Tóth Árpád testvéremnek a üdvözlete, a köszöntése, akkor mondta, hogy nem mint vendéget köszönt itt, hanem mint testvért az Úrban, és valóban itthon érzem magam, akkor itt lehetek veletek együtt, és nagyon hálás vagyok Istennek ezért a mai alkalomért is. Jó volt hallani az imádságban, ahogy Árpád elmondta, hálaadással azt, hogy az Úr olyan lehetőséget ad nekünk jelenleg, hogy szabadon hirdethetjük az evangéliumot. Mi országunkban vallásszabadság van. Április 4-e volt két nappal ezelőtt, és ez most nem azért jön elő, mert hogy valamikor évtizedeken keresztül ez egy ünnep volt Magyarországon, a mi hazánkban, és aztán bár itt, akik, ahogy körülnézek, olyan fiatalok vannak, akik abban talán annyira nem voltak részesek, hogy ünnepeljünk kelljen, bár aki nem akart annak idén is, azért ettől távol tarthatta magát. Tudnélik, hogy a úgynevezett felszabadulásnak az ünnepe volt, hogy így is sejtették. De én most nem ezért említem, hanem azért, mert éppen egy olyan évforduló is, amely arra utal, hogy vannak a mi időszakunkban is, akik mártíromságot szenvednek Krisztusért. Április 4-én volt annak az évfordulója, hogy orgyilkos fegyver oltotta ki Martin Luther Kingnek az életét 1968-ban Memphisben, aki baptista lelkipásztorként kezdte az ő szolgálatát és küzdelmét a faji megkülönböztetés és mindenféle diszkrimináció ellen, és ezt mindenféle erőszak alkalmazását félretéve tette. Azon az estén is Isten tiszteletre készültek, és azt kérte, hogy a kedves énekét énekeljék azon az estén. Istenem, fogd kezem, légy mindig mellettem, így kezdődik ez az ének, amit aztán már majd csak a temetésén énekeltek el. És az igéből, amit majd olvasni fogok, elő fog jönni ez a kérdés is, hogy hogyan történhet meg ez, hogyan engedheti meg Isten, hogy szenvedések legyenek ezen a világon, üldözések, fájdalom és halál. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni majd, az az, hogy milyen nagy ajándék, hogy a gyülekezet imádkozhat buzgón és kitartással, milyen csodálatos lehetőség ez ma is, a mi számunkra is. És arról is szólni szeretnék, éppen ami a bevezetőben utaltam, és az imádságban is elhangzott, hogy az ige hogyan beszél a lelkiismereti szabadság fontosságáról, és az evangélium szabad és szabadságban való hirdetésének a jelentőségéről. Az az ige szakasz, amit most felolvasunk, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben van megírva a 12. részben, az első 17 vers, amit fönnállva hallgasson a gyülekezet. Az Abcsel 12. rész első 17 versét olvasom, tehát a következő képpen hangzik Isten igéje. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival, Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. Miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette és átadta egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páska ünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor másnap Heródes elő akarta vezettetni, Péter két bilincsel megkötözve két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És ime az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában, oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá: kelj fel gyorsan! Erre lehultak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal: övezd fel magadat és köst fel sarudat. Péter megtette. Angyal pedig ezt mondta neki: vedd fel a felső ruhádat és kövess engem. Ekkor kiment és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Mikor kiment rajta, végig haladtak egy utcán, aztán hirtelen eltávozott tőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt: most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Amikor feleszmélt, elment Mária házához. Ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek. Itt sokan egybegyűlve imádkoztak. Amikor megzörgette a bejárati ajtót, oda ment egy Rodé nevű szolgáló leány, hogy megtudja, ki az. Amikor megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok azt mondták: elment az eszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak: az ő angyala az. Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak és meglátták őt, elámultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki az Úr a börtönből, és így szólt: mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Azután kiment és más helyre távozott. Eddig a megjelölt szakasz, foglalja helyet a gyülekezet. Úgy gondolom, hogy akik itt vagyunk, mindannyian bizonyossággal valljuk, hogy nagy ajándék, nagy lehetőség és nagy áldás számunkra az imádság. Csodálatos az Isten szeretete, hogy ő előbb keresett bennünket, szeretetével érintett, vonzott magához, és ő az, aki szólongat, megszólít, különösképpen is az ő igéje által, amire mi válaszolhatunk. Mert a hívő életben a legfontosabb dolog a személyes élő kapcsolat Istennel. Ez a kereszténységnek a lényege. Az imádság nem egy monológ, nem egy transzcendentális meditáció, nem egy kikapcsolódás, hanem igazán bekapcsolódás az Istennel való közösségbe, a Szentlélek áramába. Egy csodálatos lehetőség hálát adni, magasztalni az Istent, bűneinket letenni, közben járni, kérésenket előterjeszteni, kiönteni a szívünket az egyéni csendességben, hiszen hány és hány leírást találunk erről a Bibliában, épp az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben is, vagy éppen a kis csoportos közösségben, amikor olyan közel tudunk lenni egymáshoz és az Úrhoz, olvasunk arról, hogy az első keresztények is összegyűltek házanként, és foglalatosak voltak a könyörgésben, az imádkozásban. De most arra szeretnék rámutatni, hogy milyen nagy áldás van, amikor az egész közösség, a gyülekezet, az Isten népe, egy-egy helyi gyülekezet együtt van, és természetesen részeként a nagy gyülekezetnek, a nagybetűs gyülekezetnek, az egyháznak, a Krisztus testének. Azt találjuk mindjárt az első részben, hogy amikor az Úr Jézus fölemeltetett, akkor elmondja nekik, hogy menjetek vissza Jeruzsálembe, és várjátok az Atya ígéretének a beteljesedését, mert el fog jönni, és kitöltetik a Szentlélek, és lesztek tanúim Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. És az angyalok hozzáteszik, hogy ahogy láttátok őt elmenni, úgy fog visszajönni. Ebben él a Krisztus népe, várja az Úr Jézus visszajövetelét. Nem csak karácsony előtt, adventben, hanem mindig, minden napon ebben kell, hogy legyünk, ebben kell, hogy éljünk. Hogy ahogy az Úr Jézus mondta, legyen derekunk fölövezve és lámpásunk meggyújtva, miközben tudjuk, hogy velünk van minden napon a világ végezeték, noha nem látjuk, de igével és szent lelkével most is itt van, velünk van. És ahogy visszamennek Jeruzsálembe, fölmennek a felházba, és ott együtt imádkoznak. Talán van félelem is a szívükben, van aggodalom is, hogy talán nyomoznak utánuk, őket is keresik, mi fog történni, meddig kell várni, mikor teljesedik be az ígéret. Vannak ilyen nehéz helyzetek, szorongattatások, később is látjuk ezt, amikor üldözések támadnak a gyülekezet iránt, amikor talán úgy látják, hogy mi lesz a jövő, hogyan tesszük meg a következő lépést, amikor talán nem tűnik lehetőség se jobbra, se balra lépni, de fölfelé mindig van út, fölfelé mindig lehet fordulni, mindig lehet imádságban az örökké való felé fohászkodni. Elmondta valaki, hogy amikor fiatal ember mondta ezt el, meghalt a felesége, és a három gyerekkel hazajöttek a temetésről, nem tudták, mit évők legyenek, teljesen magukba roskadtak, leültek, sírtak, és ott voltak kétségek között. Mi lesz velünk? Mi a következő lépés? Hogyan tovább? És akkor az egyik ők elkezdett énekelni, csak úgy spontán. És az ének hangjai fölszálltak, mert az ének is imádság. Hát most is imádkoztunk már az éneklésben is. Hát mennyi dicsőítés volt benne, hálaadás, vagy éppen kérések fogalmazódnak meg. Eszembe jut az, hogy többször átéltem már azt, hogy nem is olyan tudatosan, hogy fölkelek reggel és egy éneket énekelek, hanem csak úgy jön. Csak úgy jön. Egy ének, nem is már úgy ott van. A lélek indít, visz arra, hogy énekeljek, hogy magasztaljam az Urat. Vagy ilyen az imádság lehetősége, hogy a nap mint nap, ahogy reggel fölébredek azzal a hitvallással, hogy jó az Úr, hogy megvallom, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromságban egy örök igaz Isten, akiben én bízhatok. Hadd valljam ezt meg előttetek, hogy többen vagytok itt, talán mindenki ismeri is, az, hogy amikor az Úr haza szólította a lányunkat 22 évesen, és azzal együtt, amit átéltünk abban a fájdalomban, az ő vigasztalását is, és az, hogy nap mint nap ő megerősít, amikor fölkelek, az ő fényképét látom meg először. De aztán ott van a szívemben a bizonyosság, hogy az, aki magához vette és odavitte, hogy lenni mindennél jobb, velem van, és segíteni fog, és vezetni fog, és az a vágyam, hogy az ő neve dicsőjön meg ezen a napon is, én bennem is, általam is, akárkikkel találkozok, az Istennek ez a hatása érje az ő szívét. És elmondta ez a fiatal ember is, hogy akkor, ahogy énekeltek, elkezdtek imádkozni, és olyan békesség jött a szívükbe, hogy az Úr kezében vannak, hogy ott el van rendezve minden, hogy az első keresztények is imádkoztak a felházba, és egyszer csak kitöltetek a Szentlélek, betöltötte őket, és bátorságot nyertek, hogy hirdessék az evangéliumot. Ez persze nem tetszik az ellenségnek, és igyekeztek ezt megakadályozni, ugye amikor Péter és János mennek a templomba, az imádság idejére úgy olvasuk a harmadik részben, az imádság ideje a Károliban úgy van, hogy reggel, hogy 9-kor, ugye reggel 9-re gondolnánk, de ugye az akkori időszámítás szerint ez délután 3 óra, és akkor is megvoltak ilyen liturgikus imádságok a zsoltárokból, amiket a templomba menők újra és újra összegyűltek, elmentek. A mi közösségünkben nem annyira kötött a liturgia, hogy minden úgy ki lenne centízve, elő lenne írva, hogy mindig mindent ugyanúgy kell csinálni, de azért van jelentősége a liturgián. Itt is volt, eddig is, és ezután is lesz. Ugyanis, ha van élet egy gyülekezetben, és van tartalom, annak formája is kell, hogy legyen. Nyilván nem jó a kiüresedett forma, a rutin, a megszokás, de hogyha van élet, akkor Isten nem az űrzavar Istene, hanem a békességé, és ez is megjelenik. Vagyis, hogy arra gondolok, hogy most, amikor énekeltük ezeket az énekeket, vajon átéltük, amit éneklünk? Vajon benne volt a szívünk? Vajon őszintén mondtuk ezt? Vajon együtt dobbant a szívünk azokkal a szavakkal, amik elhangzottak? Amikor imádkozott Árpád, akkor vele együtt imádkoztunk, és úgy mondtuk ki az áment? Vagy amikor fog valaki imádkozni még ezen a délutánon, a közösségben, a gyülekezetben, a gyülekezet nevében? Azért van ennek jelentősége, ennek is van jelentősége. Ebben is van élet, ebben is van erő, hogyha valóságosan átéli a gyülekezet. Még az ilyen kötöttnek látszó, formainak látszó, liturgikusnak látszó cselekményeket is. De ha a Szentlélek munkálkodik, ha a Szentléleknek engedjük a vezetést, akkor a Szentlélek tud hozni akár olyan új helyzeteket, amikben magunk is meglepődünk, és látjuk a csodálatos erejét és munkáját. Hiszen Péter és János végül nem jutott el a templomba, ismerjük a történetet, hogy meggyógyítják a sántát az ékes kapuban, mert a lélek erre indítja őket. Azt mondja, hogy nincsen aranyunk és ezüstünk, de amink van, azt adjuk a názereti Jézus nevében, kelj fel és járj. És mi történik? Összejön egy csomó ember, és hirdetik az evangéliumot. Hirdetik az evangéliumot, elfogják őket, letartóztatják, bezárják, megvesszőzik, majd a fő tanács elé viszik, ahol hirdetik az evangéliumot. A fő tanács talán nem is állt volna szóba velük másképpen. Isten ilyen módon elvitte őket, és hirdettetett az evangélium. Megfenyegetik őket, hogy ne beszéljenek az Úr Jézusról, ne szóljanak az evangéliumról. És azt mondják, hogy nem tehetjük, hogy nem mondjuk, amit láttunk és hallottunk, amiről meggyőződtünk, mert egyébként hűséges állampolgárok vagyunk, ha már most ugye esetleg én nem akarnék beszélni, de lehet, hogy egy-két áthalás azért lesz. A mai nappal a választással egy állampolgáraiként hűségesnek kell lennünk, komolyan kell vennünk a törvényeket, olyan módon kell hozzáállnunk, hogy hívő emberként ez példamutató legyen. De abban az esetben, ha bárhol, bármikor az evangélium hirdetését akarják megtiltani, akkor azt kell mondani, amit Péter mondott, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. És akkor visszamennek a gyülekezet egy szívvel, egy lélekkel, könyörög. Miért? Uram, adj nekik bátorságot, hogy hirdessék a te ígédet. Hát, hogy végig mehetnénk minden részen, de most ezeket magunk előtt látva, ugorjunk egészen ide a 12. részig, mert itt már azért annál is komolyabbra fordul a helyzet, mint hogy letartóztatják, megfenyegetik őket, tilalmazni akarják az evangélium hirdetését. Szóval azt olvassuk, hogy Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezettel, Jakab apostolt lefejeztette, és aztán elfogadta Pétert is, és börtönbe záratta. Azt tudjuk, hogy ez a bizonyos Heródes, Heródes Agrippa, Nagy Heródesnek az unokája volt. Nagy Heródes volt, aki már az Úr Jézust is halálra kereste volna, és a betlehemi gyermek gyilkosságot, az ő gyilkosságot az ő parancsára követték el. Az ő fiai között osztották fel a rómaiak, hiszen Izrael római birodalom része volt. A országot a 4/4 fejedelem, ezek közül volt az egyik Heródes Antipász, a nagybátyjának, a Heródes Agrippának, aki kihallgatta az Úr Jézust, amikor Jeruzsálemben Pilátus átküldte hozzá. Ez a Heródes Agrippa pedig Caligula császár rendeletére került oda, majd Claudius császár, akivel fiatal korától jó kapcsolatban volt, bízta meg azzal, hogy Júdeában is uralkodjon, így ment Jeruzsálembe. De ő nem a Dávid házából való király volt, ő egy edomita, hiszen a Heródes ága, ez volt némi zsidóvér is csörgetezett az erejében is, nyilván kereste a népszerűséget, hogyan tudna a zsidók kegyeibe férkőzni, hogy ő elfogadottabb legyen azon túl, hogy a rómaiak őt oda tették, és azt látta, hogy tetszik a zsidóknak. Kivégeztette Jakabot, elfogadta Pétert, hogy az elkezdte üldözni a gyülekezetet. És ebben a helyzetben úgy néz ki, hogy milyen gyenge a gyülekezet. Jön a világi hatalom, lefejezteti, börtönbe záratja, és ki tudja, mi vár a többiekre. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Mi a lehetőség? Hát ők mit tudnak tenni? Azt olvasjuk, a gyülekezet buzgón imádkozott Péterért Istenhez. Buzgón könyörgött. A buzgó szóban benne van a kitartó. A kitartó és álhatatos. Az Úr Jézus is beszél erről, például a özvegy asszony és hamis bíró példázatában, amikor azt mondja, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni, meg nem fáradni. Ez ugyanaz a gondolat, mint amikor Pál apostol azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok, egészen idáig menően, hogy bármely óra, bármely percében kopogtatás nélkül léphetünk a mindenható Isten kegyelmi trónja elé, ahogy mondja Zwingli, a nagy reformátor. A szüntelen imádkozás nem azért, mert Isten nem tudja, hogy mi a helyzetünk, nem azért, mert nem hallotta meg az első imádságot, hanem sokszor mi nem tudjuk, hogy mi az állapotunk, mi a helyzetünk, és azáltal ismerjük meg, azáltal formál bennünket a helyzetünket, a jellemünket, a jövőbe való látásunkat. A gyülekezet kitartóan, buzgón, nap mint nap imádkozik és könyörög Péterért, hiszen úgy érzi, hogy nincsen neki hatalma, lehetősége, hogy kiszabadítsa, hogy cselekedjen, de az Úrhoz kiállt, aki mindenkinél hatalmasabb, aki már egyszer angyalával kiszabadította az apostolokat egy fogságból nem sokkal korábban. És így látjuk a gyülekezetet könyörögni. Milyen csodálatos ezt hallani, a gyülekezet imádkozik. Milyen csodálatos ez. A gyülekezet imádkozik. Talán a világ szemében gyengének látszó gyülekezet imádkozik. Úgy olvassuk Illésről, hogy hozzánk hasonló ember volt. Hozzánk hasonló ember volt, azt írja Jakab apostol, és imádkozott. És 3,5 évig nem volt eső Izraelben. És újra imádkozott, és az Úr adott esőt, sőt olyan hatást, amivel az elfordult szívek visszafordultak. Fölkiáltottak, hogy az Úr az Isten. A gyülekezet imádkozik. Előbb említettem a leányom elköltözését, amikor jött a hír arról, hogy eszméletlenül szállították be a kórházba, ott, ahol volt a baptista táborba, Déniában, majd Valenciába, és mentünk oda már este közeledtünk oda a város felé, telefonáltak innen Debrecenből, hogy mi a helyzet, hogy vagyunk, mi történik, mi van, és akkor azt mondta, hogy a gyülekezet összegyűlt és imádkozik. Soha nem felejtem el, a gyülekezet imádkozik. Óriási ajándék, óriási lehetőség, hatalmas erő van benne, világ történelmi helyzeteket tud megváltoztatni. De azt is mondhatnánk, hogy hát Jakabért nem imádkoztak? Hogy létezik ez? És mégis kivégeztette Heródes. Jakabot, aki ott volt a 12 között, akit az Úr választott ki, sőt a legbelsőbb körbe volt, a között, a három között, akik ott voltak az Úr Jézussal egészen különleges helyzetekben. Ő volt ott, ugye az Ebedeus fiai, Jakab és János, meg Péter, a megdicsőlés hegyén. Ő volt ott Jánossal és Péterrel, Jairus lányának a föltámasztásakor. Ők voltak ott hárman, amikor az Úr Jézus előre ment a Gecsemánében imádkozva és tusakodva. Hogy engedhette ezt meg Isten? Hogy történhetett ez meg? Van, akik azt mondják, hát ha van Isten, akkor ez hogy történhet? Ha jó az Isten, miért van ennyi szenvedés és nyomorúság ezen a világon? Elmondta egy egyetemista, hogy nem tudok hinni Istenbe, vagy ha van, hogy jó lenne. Hát akkor hogy történik ennyi minden ezen a világon? És valószínűleg olvasta Epikúroszt is, aki ezt a kérdést megfogalmazta, ez a teodícia, hogyan igazolható Isten a világban levő szenvedéssel kapcsolatban. Ha Isten jó, mondja Epikúrosz, és meg akarja szüntetni a világban lévő gonoszságot és szenvedést, de nem tudja, akkor nem mindenható. Ha meg tudná szüntetni, de nem teszi, akkor nem jó. Ha se nem akarja, se nem tudja, akkor se nem jó, se nem mindenható, akkor nem is Isten. Hát egy Isten az csak jó lehet, és csak mindenható. De ha Isten jó és mindenható, és meg tudja, és meg akarja szüntetni, akkor az miért nem szűnik meg? Mi erre a válasz? Tegnap a kerületi női konferencián feleségem mesélt, aki ott volt, elmondta egy fiatal asszony, hogy ő, és ugye vezet ebből a kétségbeesésből, ebből a miértből is út Istenhez, hogy amikor igen fiatal volt, ő meghalt az édesapja, édesanyja meg depressziós alkoholista lett, és őt pedig állami gondozásba adták. És azt mondta, hogy nem kell nekem ilyen Isten, aki ezt megengedhette. Ne szóljon hozzám az Isten! Igen, fölmerül az a kérdés. Körülöttünk lévő világban is fölteszik ezt a kérdést. Foglalkoztatja ez az embereket. Nyilván nagyon-nagyon sok mindent mondhatnánk erről, most csak annyit mondanék a Biblia alapján, hogy Isten gonoszsal nem kísért és nem is kísérthető. A Biblia azt mondja, hogy Isten teremtette ezt a világot jónak, és teremtette az embert a maga képére és hasonlatosságára, de szabadságot is adott, ismerjük a történetet, mert a szeretett közösség nem ér semmit szabadság nélkül. A szabadon megújíthatta, ápolhatta az édenkertben élő ember, aki ott a harmónia, a boldogság és a szeretet erőterében volt, mert Isten a boldogság és az élet forrása. De lehetett másképpen dönteni, és az ember másképpen döntött. Ez az ember tragédiája, hogy hitt annak a hazug szónak, hogy olyanok lesznek, mint az Isten. És istenkedik az ember. Istenkedik. Önmagát abszolutizálja, önmaga körül forog, önző, egoista vagy valaki mást imád, bálványokban bizakodik. Az embernek ez a tragédiája, hogy elszakadt Istentől, nem Istenben bízik, hogy nem Istenhez tartozik, ez az alapbűn. Minden egyéb ebből következik, amit életében, személyes életében még elkövet mulasztásként, szóban, tettben, és így tovább. Mert a legjobb ember sem állhat meg Isten előtt, mert senki nem mondhatja el, hogy ő az élete minden pillanatában és percében a tökéletes jósággal gondolkozott, cselekedett, és soha semmit nem mulasztott el. Hát van ember, aki mondhatja, hogy soha nem gondolt egy rosszat. Van ember, aki azt mondhatja, hogy soha az életében nem haragudott. Van, aki elmondhatja azt, hogy soha egy rosszat nem tett, hogy elmulasztott valami jót, csak egyet is. De csak naponta megtette ezt, az 70 év alatt már 70 ezer. De az alap az, hogy nem tartozik Istenhez. Vagyis ezért romlott meg a világ, és az ember élete a célt téveszti, és eltévesztette az élete értelmét, ez a bűn, ami miatt bejött a szenvedés, a nyomorúság, a halál az ember életébe. Igen, de azért mégiscsak jó lenne valami kiutat is találni, valami kapaszkodót találni. Hadd mondjam azt el, három dolgot most csak ezekkel kapcsolatban, amikor ezek a kérdések fölvetődnek, hogy hogy lehet ennyi szenvedés, nyomorúság, ha van Isten, ha jó az Isten, amikor még hívő emberek is vívódnak ezen, és fölteszik ezt a kérdést. Valaki elmondta azt, hogy idős korában, hogy meghalt a feleség, aki mindig segítője volt, hogy miért pont velem történt ez? Hát miért nekem kellett ezt elszenvedni, és kell ezt hordozni? Hát Isten miért engedi ezt az életemben? Hogy fogok én itt tovább menni? Most azt szeretném elmondani, hogy akár milyen oldalról is fölvetődik ez a kérdés, most elmondtam, hogy alapvetően a Biblia mit mond, hogy miért jött el nyomorúság és szenvedés erre a világra, azért nem jogosít föl senkit, ha elolvasok a Bibliát, senkit, embert arra, hogy beüljön a bírói székbe, és Istent a vádlottak padjára ültesse. Wilhelm Busch nevét talán többen ismerik, vagy ismeritek, aki egy nagy német evangélista igehirdető volt. Könyvei jelentek meg magyarul több is. Első világháború után kezdte az ő lelkipásztori szolgálatát, és egy nagy sztrájk volt éppen a városban. Megy keresztül a főtéren, ott van a bányásztrájk, ott van az emelvény, a szakszervezeti elnök, és azt kiabálja, hogy engedhette Isten, hogy a háborúban az emberek egymást gyilkolják, tankok tapossák el őket, szuronnyal döfjenek egymásból, mérges gázzal öljék egymást, és utána pedig jön az éhínség, gyerekek halnak meg. Ha van Isten, odállok el, és azt mondom, hogy leveled! Na, ott jön egy lelkész. Gyere csak ide, azt mondja. Válaszol csak nekünk erre a kérdésre. Mondja Wilhelm Busch, hát a teológia nem tanították, hogy ilyenkor mit kell csinálni. De a Szentlélek az van, az ott van, és segít. Hát oda mentem én is az emelvényre, odaálltam a szónok mellé, várták, hogy mit mondok. És akkor elkezdtem kiabálni, levele, levele, le ezzel az Istennel. Döbben csend. Az egész téren néznek. A szónok elkezd hevegni. Hát legalább te próbáld már védelmetbe venni, vagy nem ezt vártuk. Valami magyarázkodás, magyarázatot. És azt mondja Wilhelm Busch, senki ne gondolja, hogy Istent a vádlottak padjára ülteti. Senki. Mert nekünk kell majd az Isten ítélő szék elé állni. Minden száj bedugatik. Meg se tudtok szólalni ott. Hanem amíg tart a kegyelmi idő, fogadjátok el, boruljatok le Isten előtt, az Isten kegyelmét, amit Jézus Krisztusban adott. Jó, nem volt ott azon a beszélgetésen, ami történt. Nem tudott arról semmit. Amikor elvesztette mindenét, a vagyonát, a családját, az egészségét, és gyötrődött, vívódott még Istennel, és pellekedett, de azt mondta, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr nem, és nem tagadta meg. Nem tagadta meg az Úr nevét. Kitartott mellette hitben. És erre gondoljatok, ez a másik üzenet, hogy akik szeretik az Urat, akik Isten szeretik, minden javukra szolgál. Akár még a szenvedések által is megtérésre juttathat, vagy éppen megvéd, megóv valamitől, vagy megtisztít, vagy formálja a jellemünket, és sok mindent mondhatnék még. Ahogy József életében látjuk, eladják a testvérei rabszolgának, ott ártatlanul bevádolják és börtönbe kerül, ott a segítsége után megfeledkezik róla a főpohárnak, és semmi nem tesz hosszú ideig. De Isten ott volt, és végül Isten kimunkálja azt, hogy oda kerül a fáraó után második emberként, hogy így meneküljön meg az ő családja, mert Isten az ügy történetet vezeti, viszi tovább, és azt mondja a testvéreinek, hogy ti gonosz gondoltatok ellenem, de Isten jóra gondolta azt fordítani. Erre figyeljünk, erre gondoljunk, hogy Isten mindezek között is formál, vezet, és jót hoz ki még a rosszból is, aki benne bízik, aki átadta az életét, nem ígért görönymentes utat a hívőknek sem. Nem ígért mindig kékeket. Azt mondja az Úr Jézus, ezen a világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem ezt a világot. De azt ígérte, hogy veletek leszek. Ezt már az Ószövetségben olvassuk Isten kijelentéseként. Az Úr Jézus is ezt mondja, a világ végezetéig, minden napon. Ezt mondja. És a harmadik az, hogy igen, ebben a világban sok igazságtalanság van. És sok szenvedés. De ezt ne keverjük össze az Isten természetével és jellemével. Isten adta az államot is, hogy föltartóztassa a bűn eszkalációját. De az államot emberek működtetik. És sokszor tévednek, vagy éppen tudatosan követnek el helytelen dolgokat. Van, amikor éppen, mint itt Heródes, Nem azért kapta a kardot, hogy a jókat üldözze és kivégezze, hanem hogy megvédje. Hát mi nagyon jól tudjuk, hogy Jakab ártatlan volt, Péter ártatlan volt. Mit vallottak őt? Az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a megígért messiás. Ez igaz. Hát ez egy igazság. És mégis ezért üldöz. Igen, van, hogy nem igazságszolgáltatás, hanem jogszolgáltatás történik. És folytathatnám. Nem jön paradicsom ezen a földön. Nem jön vissza. Hiába ígéri minden izmus ezt, minden filozófia, minden politikai párt, hogy majd Kánaán jön, paradicsom jön, nem jön. Lehet, hogy valamivel jobb lesz, de olyat is tapasztaltak már, hogy nem lett jobb, ha ezt választották, vagy azt választották, és nyilván az emberek elgondolkozhatnak azon, hogy valaki mond valamit, és az ellenkezőt csinálja. Mond valamit, és esetleg annak semmi köze nincsen az igazi értékekhez, vagy van valami köze, ami a Bibliában van. Most ebben nem akarok belemenni. A lényeg az, hogy Isten nem igazságtalan, hanem kegyelmes. Hosszan tűr és vár, mert Jézus Krisztusban eljött az igazság és a kegyelem. Igazsága és kegyelemmel volt teljes. Ha Isten igazsága érvényesülne, mindenkit el kéne ítélni. Hát mindenki vétkezett, hiába van Isten dicsőségének, mindenkit a pokolra kellene, hogy küldjön. De Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisző benne el ne veszten, hanem örök élete legyen, mert minden időknek előtte Jézus Krisztusban kiválasztott, hogy gyermekévé fogadjon. A legnagyobb kiváltság ez, hogy Isten gyermeke lehetsz. Ezért tűr és vár és hív magához, hogy minél többeket megmentsen, mert nem akarja a bűnös halálát, ami megtérjen és éljen, az igazság ismeretére jusson el. Mert honnan tudjuk meg az igazságot? A Bibliából, a Szentlélek által. Ezért olvassuk a Bibliát, ezért hallgatjuk az ige hirdetést. Nem azért, mert ez egy ilyen szokás, hanem mert megismerjük, hogy kicsoda Isten, mert kijelentette magát, hogy ki vagyok én valójában, innen tudom meg, hogy egy elveszett, nyomorult bűnös vagyok Isten nélkül, de jöhetek hozzá, átadhatom az életemet bűnbánattal és itten leborulva a keresztnél, és ő bocsánatot ad, és örök életet, mert ő az élet és a boldogság forrása. Isten nélkül soha nem lesz boldog az életünk. Azt mondja, Vörös Sándor tavaly volt 100 éves jubileum a születésének, polcokat telerakhatunk a verses köteteivel, de egy versben megfogalmazódik az, ami őt foglalkoztat az Anyámnak című versében. Miért születtünk a világra, örökké élni nem lehet. De lehet. Emberileg nem lehet, de Isten által igen. Ez a csodálatos isteni szeretet, ez az isteni kegyelem, hogy azt adja, amit nem érdemlünk, és nem azt adja, amit érdemelnénk. Csodálatos evangélium, amit meg lehet ragadni, és ha megragadtad, megerősödhetsz, megújulhatsz benne, hálát adhatsz neki, és oda szállhatod az életedet ma is. Ha pedig még nem döntöttél, a mai nap is kegyelmi nap. A kegyelem napja. Arról lehet igazán emlékezetes, nem a választásokról, amit x év után feledésben merül, hogy ki nyerte, ki nem nyerte, hogy alakult, bár van jelentősége egy ország életében és társadalom életében, így van. De akkor számodra ez a nap azért lesz jelentőségteljes, mert örök életet nyertél Isten kegyelméből, hogy a neved föl van írva a mennyben. De ne gondolja senki, hogy ha ezt elutasítja, akkor nem lesz ítélet. A Biblia azt mondja, hogy elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, ez is a bűn következménye, mert ez a test nem örökölheti Isten országát. Ennek a romlandónak romolhatatlanságban, ennek a halandónak halhatatlanságba kell öltöznie, és az a mennyben lesz a tökéletesség. De ebből a szempontból nézhetjük már az életünket, nem csak 70-80 év, hanem örökké valóság távlatában, ha az övéi vagyunk. Azt mondja az Úr, és én nem kárhoztatlak benneteket, az a beszéd kárhoztat, ami hangzik, most is hangzik. Nincs eredménytelen bizonságtétel, nincs eredménytelen igehirdetés, mert most vagy az erősödik a szívedben, hogy az övé vagyok, és az akarok maradni. Vagy vívódsz, hogy döntsél, és dönts. Vagy azt mondod, majd meghallgatunk még téged erről, mint ahogy mondták Pálnak Athénban, vagy még ráérek ezen gondolkozni, vagy esetleg az, hogy nem kell nekem ilyen Isten, aki ilyen szenvedéseket enged, noha nem ő hozta ezt a világba, hanem az ember bűne miatt jött, és ő pedig a szabadulást készítette el mindannyiunk részére. Nemrégen voltam a házi orvosunknál, és tudtam, hogy 17:30 bezárják az ajtót, mert olyan lelkiismeretes az orvosunk, hogy hát jó idő elterik, amikor egy-egy vizsgálatot végez, és ugye 18:00 van a rendelés, de az még jönnek, még 20:00 is van, hogy ott ül, úgyhogy jön egy győr, 17:30 bezár. Tudtam, hogy így van, úgy mentem 5 perccel előtte, mert csak egy leletet vittem, hogy beadjam. gondoltam ennyi az asszisztens nőnek, de az orvos küzdött, hogy majd még akar velem beszélni. Úgyhogy leültem, utolsó lévén ki kellett várni mindenkit. Több mint egy óra vagy másfél óra múlva rám került a sor, addigra már az ajtót bezárták. Jöttek az emberek, zörgettek, integettek, és az őr mondta, hogy sajnos nem, fél hat, nem lehet, nem nyithatom ki senkinek. És amikor azzal együtt, hogy átadtam, azért a vérnyomásomat megmértem, még elbeszélgettünk, már az őr is hazament, hogy az orvos engedett ki, neki volt kulcsa, odaérünk az ajtóhoz, kinyitja, mondom, hogy doktor úr, gondolt már arra, amit az Úr Jézus mondott? Azt mondta az Úr Jézus, hogy egyszer bezáratik az ajtó. Ó, hát bezárjuk, mert hát, hogy ugye ne húzódjon hosszú az ajtó, nem erről beszélek, mondom, hanem ennek az átvitt értelméről. Arról, hogy addig kell megragadni a kegyelmet, amíg a kegyelmi idő van. Elfogadni az Isten szeretetét. És ez nem elég a vallásosság, mert magyarázta, hogy melyik egyházhoz tartozik, meg így úgy, bár legyen egyszer igazi szívbéli odaszánással Isten gyermeke, ezt kívánom. Sőt, beszélt arról, hogy mit olvasott a mi atyánkkal kapcsolatban a jelentőség. És örülök neki, mert azt jelenti, hogy valamiképpen ezt foglalkoztatja. Mondom, hogy azt mondta az Úr Jézus, hogy egyszer bezáratik az ajtó, és akkor jönni fogtok. Itt is jöttek, mondom, zörögtek, döbögtek, integettek, de nem nyitották ki. Akkor is majd jönnek, és azt mondják, hát nem a mi utcánkban tanítottál. Előtted ettünk, ittunk. És azt mondja, majd nem ismerlek titeket. Nem tudom, honnék valók vagytok. Ne gondolja senki, hogy Isten igazságtalan. Nem az. Ő az ítéletet végrehajtotta a kereszten, elszenvedte az Úr Jézus, hogy senki ellen ne legyen károsztató ítélet, aki Krisztus Jézusban van. De ha nem kell ez, akkor szembe kell majd nézni vele, szembe kell majd nézni, hogy igenis lesz ítélet. Ezért hív most, hogy ma, ha az ő szavát hallod, meg nekem is, de a szívedet. Ezeket látjuk magunk előtt, és azt látjuk, hogy Jakabot kivégezték, Pétert pedig kiszabadítja az angyal. Hát hogy van ez? Talán ilyen kérdésekre majd végleges választ a mennyben kapunk. Bizonyos helyzetekben pedig akkor, vagy visszanézve, Isten ad valamiféle orientálást. Mi a lényeg? Az, hogy most az életem Isten kezében legyen. Mert az ő terve a legjobb, az ő akarata a legcsodálatosabb. És ő rosszat nem akar. Ő a legjobbat tervezte az örök életet. És amíg a földön van küldetésed, meg tud őrizni. Az oroszlánok vermében is, ahogy megőrizte Dánielt. A tüzes kemencében is, onnan a három ifjú kijött, és még a fűsz szaga sem érződött a ruhájukon. Meg tudja tenni, és ki tudta hozni Pétert? Ha oda volt láncolva, megnégyszerezték az őrséget, meg a kapu előtt, meg mindenütt, és kijött, észre se vették, mert kivezette őt az angyal. És meg tudja tenni Isten? Ma is meg tudja tenni? Meg! Vannak itt olyanok talán, akik ott voltak néhány év, amikor Jün testvér itt volt Kínából. Hát karnyújtást rált tőlünk. Sőt, némelyünknek megadatott a pásztorköbe, a lelkipásztorok, hogy aztán fölmentünk az emeletre, és együtt imádkoztunk vele. Elmondta, hogy elfogták. Vasrudakkal összetörték a térdét, nem is tudott lábra állni, ott volt a cellában. És egyszer csak jön az angyal, vagy az úr, vagy nem tudom, szóval, hogy állj föl, és fölálltam. És kinyílt az ajtó. És végigmentem a folyosón, és az őrök nem láttak semmit. A rabok integettek, ők láttak. Kinyílt az ajtó, átmentem az udvaron, és ez most volt, testvérek. Ez nem 2000 éve volt. Istennek megrövidült volna a keze? Nem. Kijött a börtönből, most tudjuk, hogy már Németországban a családjával, évtizedeken át szolgált Kínában, az egyik legnagyobb evangélistaként, most pedig Európában. Nem lehetetlen. John White írja az egyik könyvében, aki orvos misszionárius volt, hogy egy ilyen konferencián kiosztogatták a neveket, hogy imádkozzunk távol élő misszionáriusokért, és neki egy Fülöp-szigeteki fiatal misszionárius nő neve jutott, aki éppen gipszágyban feküdt, és mint orvos, ő tudta, hogy ez több heti betegség, ott kell lenni, hát gondolta, hogy imádkozik azért türelemért, tudjon ott kitartani hitben, meg az Úr majd hát idővel csak úgy ennek a nyomán, meg, és így van. Isten tud gyógyítani az orvosokon keresztül is, vagy gyógyszereken keresztül is. És teológiailag se hittem, mondta, hogy csodás gyógyulás lehet. Nem, én így gondoltam, meg orvosként így. És akkor mentem csendességbe, hogy imádkozzak, és akkor, mert van ilyen, hogy a Szentlélek úgy átjárta a szívem, mert egyébként is minden imádságunkhoz példát adott az Úr Jézus, aki a Gecsemánéban tusakodott, és azt mondja, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a keserű pohár, mert az nem tudjuk fölfogni, hogy mit jelentett az egész világ összes bűnét magára véve szenvedni a kereszten, és így váltott meg bennünket, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Ezért szoktuk hozzátenni, hogy a te akaratod szerint hallgass meg, és ezt is mondja. Ő akarata szerint meghallgat. Illés nem irányította Istent. Isten nem egy dzsinn, de Aladdin megdörzsöli a csodalámpát, jön a dzsinn, és azt mondja, na figyelj, csak vigyél ide meg oda. Ha visszalapozunk a Királyok könyvébe, mit olvasunk ott? Isten mondta Illésnek, hogy imádkozz, hogy 3,5 évig nem volt eső. Ez nem az Illés fantazmagóriája volt, ez az Isten terve volt, hogy az ő népét visszafordítsa, megérintse a szívét, hogy megtérésre vezesse. És akkor van ilyen egyidejűség, hát nem ezt szeretnénk átélni, hogy Istennel vagyunk együtt, találkozunk az imádságban vele, ott vagy, itt is. Nem csodálatos egy istentiszteleten átélni, hogy ő jelen van, azért vagyunk itt, nem azért letudjuk, mert mindig itt vagyunk délután 4-től, vagy délelőtt 10-től, hanem mert Isten igéje él, élő és ható, mert ő szólít meg, mert ő vele beszélünk, és imádkoztam, és azt mondja John White, hogy azt imádkoztam, Uram, gyógyíts meg ebbe az órába. Magam is meglepődtem. Hát én ebben nem hiszek, de a Szentlélek igen. És a Szentlélek átjárta a szívemet, és átfordította a gondolataimat, és azt mondtam, hogy igen, ezt kellett imádkoznom. És jön a hír, nem sokkal később, hogy ez meggyógyult abba az órában, ez a beteg, fiatal misszionális nő. Ez az Isten csodálatos munkája, működése, az imádságnak a hatása, és az Isten hatalma, ami nem gyengült meg semmit. És milyen csodálatos Isten útja, írja John White, és majd ő lett a feleségem. Hát ez az Isten csodálatos munkája. De most hadd mondjam el nektek, hogy visszatérve ehhez a párhuzamhoz, hogy Jakabot kivégezték, Pétert pedig kivezeti az angyal, hogy a mi életünket az örökké valóság távlatából nézzük. Jim Elliot elment Dél-Amerikába, hogy az indiánokat megtérítse, és egyetlen egyhez se tudott hozzászólni, hogy evangéliumot mondjon, lenyilaszták, és meghalt 21 évesen. 21 évesen. És szeretném azt elmondani, hogy pontosan azért, hogy mit jelent az, amikor az Isten akarata szerint imádkozunk, és az a legjobb. Bármi történjen is, Isten jó és szeret. Lehet, hogy itt nem mindig értjük, de majd visszanézve megértjük, vagy majd a mennyben. Hogy amikor jött a hír arról, hogy a lányomat beszállították eszmét, és még nem tudtuk, hogy mi a betegsége, én bementem a szobájába, térdeimre rogytam, és azt akartam mondani, hogy Uram, gyógyíts meg, mert hiszek ebben. Hogy hatalma van erre. Hiszem. És mégis azt mondtam, Uram, legyen meg a te akaratod. Amit tudtam, hogy azt jelenti, hogy haza fogja vinni. Hogy ez fogja jelenni. És így is történt. És azokat a látomásokat, amiket Isten adott előre, amiket aztán olvashatunk a naplójában, azok igenis ezt igazolták, hogy ez volt az Isten terve. Haza vigye oda, ahol lenni mindennél jobb. Hogy miért, majd ott megtudjuk. Ezért szeretném mondani, legjobb az Isten kezébe tenni a dolgokat. Legjobb az, ha az ő lelke hatát és úgy tudunk imádkozni. Jakabot hazavitte. Úgy látta jónak. Mártír lett Krisztusért. És ne felejtsétek el, hogy nem csak úgy van szenvedés, hogy szenvedhet valaki ezen a világon, mert betegség van, mert nyomorúság van, és itt tovább, hanem van a Jézus Krisztusért vállalt szenvedés is. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha valaki utánam akar jönni az evangélium, mert lehet jönni utána. Hát ez az evangélium. De azt is mondja, hogy mit mond? Tagadja meg magát, vegye fel a kereszt 2 naponta, és úgy kövessen engem. Tagadja meg magát, mert önző énünket hátrébb kell tenni, hogy az Úr Jézus legyen az első, és ezt naponta meg kell harcolni, mert ott van a régi természetünk még, hogy az új legyen, az ami növekszik, hogy a Jézus Krisztus legyen az első, és vegye fel a keresztjét. Ez azt jelentette annak idején, hogy alávetette magát a római birodalom hatalma alá. Nem önként, de kénytelen volt. Mi önként? Jézus Krisztus, ami megváltunk és Urunk. És az azt jelenti, hogy naponta odaszánjuk magunkat. Megújítjuk. Uram, tied vagyok, téged akarok követni, neked akarok engedelmeskedni. De azt is jelentette annak idején, aki fölvette a kereszt, legalább a kereszt gerendát, ugye azt vitték, a patibulumot, hogy arra meg is feszítették. Azt is jelentheti, hogy igen, akár meg is kell érte halni, mártír halált halni. És most szeretném azt mondani majd, hogyha nem felejtjük el a végén, hogy Árpád hálát adott, és majd adjunk hálát, hogy itt van szabadság hirdetni az evangéliumot, de ezen a világon ma is üldöznek keresztényeket. Most is vannak, akiket bebörtönöztek, sőt olyanok is, akik meghalnak az Úr Jézusért. Úgyhogy ne feledkezzünk meg azért időnként imádságba gondolni rájuk. Azért ezt is lássuk ebben a történetben. Jakab tehát hazavitetett, fölvitetett az Úrhoz, hisszük, Pétert azonban kihozza az angyal. És szeretném mondani, hogy az angyal hozta ki Pétert. A liberális teológia azt mondja, hogy az őrök szimpatizáltak némelyek vele, és kiszabadították. De hát Péter maga mondja el, hogy az angyal hozott ki, és Lukács, aki élt kortásként hallotta tőle, ezt írta le, mert a Szentlélek ezt igazolta, és ezt erre indította. És nem is az történt, hogy megvesztegették a keresztjének a Heródes valamelyik tisztségviselőjét, de még az, hogy Heródes meggondolta magát, mert hát ugye ünnep volt, és hát mégis gyorsan elbocsátom, mielőtt még valami nagyobb probléma lenne. Nem, angyal hozta ki Pétert, és ennek van jelentősége. Gondoljunk arra, hogy amikor Péter elmegy Kornélius házához, előtte látomást lát, mert Kornélius imádkozik, Isten pedig Pétert elküldi oda, és azt mondja a Péternek, hogy te ne mondd tisztátalannak azt, amit az Isten megtisztított. És Péter azt mondja Kornélius házán, hogy látom, hogy az Isten nem személyválogató, kedves minden népből előtte az, aki őt féli. Vagyis, hogy létrejön az egyház a zsidókból és a pogányokból. Isten eltörli az étkezési törvényeket. Nem kell előbb zsidóvá lenni valakinek ahhoz, hogy keresztény legyen. Nem vezet a törvényen át, mert a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk, mert senki nem tud üdvözülni a törvény megtartás által, egyedül Jézus Krisztus érdeméért. Ez teljesen világosan kijelenti Péternek és rajta keresztül, aztán a többi tanítványnak, és azóta is ezt hirdettetik, az apostoli gyűlésen is azt mondja Péter, nem tehetünk nagyobb terhet a hívők vállára, amit mi se tudtunk elhordozni, és nem mehetünk vissza megint a törvény világába, amikor a kegyelem világában vagyunk, a Krisztus érdemében természetesen egy odaszánt szent élettel, de az üdvösségünk Krisztus érdemében van, és bárki bárhonnan jön, bármelyet népből üdvözülhet, ha Jézus Krisztust elfogadja. Ezt érti meg Péter, és ezt hirdeti, erre vezeti el az Úr. És aki létrehozta, ő változtat ezen, és mutatja meg az utat Péter apostolnak. És akkor hadd mondjuk el azt, hogy itt hivatkozhattak volna arra a zsidók, mert ugye azt mondták, hogy mi nem hiszük, hogy az Úr Jézus az Isten fia, és a Messiás. Ha tehát ezek a egyébként zsidóból lett keresztjének, őt imádják, akkor bálványimádók. Ha azt mondják, hogy Isten fia, akkor káromlás szóltak, és a szakrális hatalom, tehát az Izrael, mint állam és vallás össze volt kapcsolva az Ószövetségben, hatalma van a civil hatalomnak fegyverrel is ezt megtenni. Ugye ott, aki az állam polgára lett, a vallás oldaláról lett az, mert körül kellett metélni minden fiúgyermeket a 8. napon, ha nem, akkor ki kellett írtani a közösségből. Csak hogy ezt megszüntette Isten, mert amikor ítéletből fogságra mentek, majd ígéret szerint visszatértek, nem állította vissza a királyságot. Nincs a Dávid házából való király, az Úr Jézusra mondatik, hogy nem lesz uralma növekedésének vége a Dávid trónján. Heródes egyáltalán nem ebből az ágból jön. Őt a rómaiak tették oda, nem az Isten által fölkent király. Noha tisztelni kell a világi hatalmat természetesen alapvetően az isteni rendelés szerint. Tehát ez az egész hivatkozás nem áll meg ebben a formában, mert Isten ugyanúgy változást hoz, és azt mondja, hogy politikai diszkriminációt vallási alapon nem lehet tenni. Ez a hatalom elvétetett, ott a szakrális állam már nem áll fönn, és semmilyen hatalomnak nincs ez megadva. Ezért kell nekünk bizonyossággal vallani azt, amit a baptisták mindig is vallottak, a legelső eleink. Roger Williams alapította az első baptista gyülekezet Amerikában, aki a szabad államban szabad egyház elvét hirdett, az államot el kell választani az egyháztól. Ő és társai, mint John Milton, a világhírű író, vallották Angliában is, hogy a szabadság, a vallásszabadság meg kell adasson a protestánsoknak, a katolikusoknak, a zsidóknak. mert a lelkiismeret ellen nem cselekedhet az állam. A vallás melletti döntés a szabadság. És az evangéliumot ezt érti meg Péter, szabadon kell hirdetni, mert a zsidók éppen azt akarták tőlük megtagadni, amit ők mindig is kértek maguknak. Amikor szétszóradtak, mindig azt kérték, hogy szabadon gyakorolhassák vallásukat. Amikor Mózes oda megy a fáraóhoz, azt mondja, engedd el a népet, hogy úgy imádhassuk Istent, ahogy ő kéri tőlünk. És a Páska pont ezt jelentett, hogy ki szabadultak. Megszabadultak, a szabadulásnak az ünnepe volt ez, és azt mondjuk, hogy ők örültek annak, hogy Heródes kivégzi Jakabot, bebörtönzi Pétert, hogy pontosan azt vonja meg tőlük, amit ők egyébként maguknak mindig kértek. Senki ne gondolja azon, hogy a kereszténység bármiben is, ámblok, a kereszténység följebb hordhatja az orrát. Egyáltalán nem, mert a kereszténység, amikor államvallás lett, ugyanezt csinálta. Diszkriminálta a zsidókat, üldözte őket, és az eretneknek nyilvánítottakat üldözte, bebertonozta és kivégezte. Nem adott ilyen hatalmat. Nem adott ilyen hatalmat Isten, mert a maximum az, hogy a gyülekezetből valakit kirekesztenek, kizárnak, és semmi több. Szeretném ezt mondani, hogy nekünk ezt a meggyőződésünket vállalni és hirdetni kell. Szabadon szóljon az evangélium, szabadon dönthessen mindenki, az állam, hatalom nem diszkriminálhat vallási kérdésekben, politikai alapon. Ezt mondja Péter. Tudom, elküldte az ő angyalát az Úr, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Ez egy óriási nagy, az előzőhöz kapcsolódó üzenet és tanítás volt, amiben nekünk is bizonyossággal kell megállnunk. Milyen csodálatos, hogy most ezt szabadon hirdethetjük. Szabadon hirdethetjük, és szabadon gyakorolhatjuk. Persze, Jézusért mindig kell időnként valamit szenvedni, egy gúnyos megjegyzést, vagy valami ilyesmit, na de az nincs, hogy Árpád is elmondta az imádság, hogy bebörtönöznek, kínoznak, kivégeznek. Milyen csodálatos lehetőség, amit kapott ez az ország. Amit kapott ez az ország. Hiszen mindenki szabadon hallgathatja, vagy szabadon követheti, ó, bárcsak lenne ébredés, hogy minél többen megtérnének. És végül akkor szóljunk arról, befejezésül, hogy Péter aztán elmegy oda, ahol imádkoznak. És hát ugye milyen különös ez? Mennyire, milyen dialektikus ez? Ez a gyülekezet, ami buzgón, kitartóan, odaszántan imád, szent buzgósággal és tűzzel imádkozik. Milyen gyalog tudunk lenni? Következő pillanatban meg már kishitű, kétségeskedő, hitetlenkedő, olyan egységben tudunk megjelenni sokszor, hogy az csodálatos. Máskor széthúzások, pártoskodások jelennek meg. Meghalljuk az Isten szavát, és odaszántan követjük. Van, amikor borzasztó nehezen mozdul az ő népe. Van, amikor olyan sok kicsinyeskedés van, vagy éppen sértés és sértődés. Igen, egyszerre gyenge és erős a gyülekezet. Ilyen gyenge is tud lenni, mert Rodé kiszalad, és látja, hogy Péter van ott, de nem engedi be örömébe vissza, mert hogy Péter van itt. És mit mondanak neki? Hát elment az eszed. Ugye a Páska kovásztalan kenyeret, az több nap, ők imádkoztak. Egyébként az ünnep alatt nem lehetett bíróság elállítani és kivégeztetni, ezért akarta Heródes a végét kívánni. Az Úr Jézust az ünnep előtt gyorsan elítélték, ugye? Itt pedig egy koncepciós perrel akart az ünnep után. És azt mondják neki, ezért imádkoztak buzgón kitartóan napokig, és azt mondja, hogy elment az eszed. Nem lehet Péter. Ez nem lehet, hogy meghallgatta Isten az imádságunkat, nem? Hát szóval. De csak azt arra mondom, hogy ilyenek vagyunk egyszerre. Van valóság, és van csodálatos isteni hatalom megjelenés, és az Isten megdicsőült ő átélés a gyülekezetben. És tudjátok, mindennek a gyengeségnek és gyarlóságnak ellenére, erről a gyülekezetről mondja az Úr Jézus, hogy a poklok kapui sem vesznek diadalmat rajta. Mert miben van a gyülekezet ereje? Hát ki a gyülekezet feje? Az Úr Jézus. A Péter int, mert olyan zűrzavar van már, mire végre beengedik, mindenki mond valamit, meg nagy zsinat van, int a kezével, és mi történik? Bizonyságot tesz. Elkezdi mondani, hogy mit tett az Úr. Hogy hatalmas az Úr. Hogy győzelmes az Úr. Hogy erősebb Heródesnél. erősebb az őröknél, még a mi félelmeinknél is, mindennél hatalmasabb, mert ő az Úr. Ő az Úr. És ezért erős a gyülekezet. Jézus Krisztusban erős a gyülekezet. És csodálatos, hogyha elmondhatjuk, elmondhatod, hogy én ennek a gyülekezetnek élő tagja vagyok. Ámen.